Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy átléphettünk a 2023-as évbe. Hálát adunk ezért, hogy egészségben, békességben, örömmel léphettük át ezt az időszakot, és köszönjük, mennyei atyám, hogy nagyon sok jó dolgot elvégeztél az életünkben, ezért hálásak vagyunk. És köszönjük, hogy az elmúlt időben az imáinkra választottál a hitünk által, Uram. Köszönjük a megoldásokat az életünkre, és hisszük azt, hogy az új évben is, amiket imádkozunk hozzád, kiáltunk hozzád, te megadod a válaszokat nekünk erre, Jézus nevében, mert minden gondunkat rád vetjük, Uram, mert neked gondod van ránk, és gondod van a gondjainkra is. És köszönjük, hogy ha neked adtuk ezeket a problémákat, azt nálad hagyjuk, és nem foglalkozunk vele továbbra Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy így egybe gyülekezhettünk a mai napon is. Köszönjük, hogy dicsérhetjük a nevedet, hálákat adhatunk, magasztalhatunk téged, leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged minden napon. Hálásak vagyunk, mennyei atyám, az itt jelenlevőkért. Hálás vagyok, atyám. Hálás vagyok azokért is, akik nincsenek itt, és hálás vagyok azokért is, akik hallgatnak minket az interneten Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, az életeket. Hálákat adunk a családokért, az életekért, a drága testvéreinkért az Úrban, és az elveszettekért is hálát adunk, Uram, mert hisszük és tudjuk, hogy minden térd meghajol előtted Jézus nevében, mert te vagy a hatalmas, és legyőzted e világ fejedelmét. Köszönjük, mennyei atyám, hogy az ellenségnek nincs bennünk semmije, és köszönjük, hogy a trónra tekintünk, a te jobbodra, Uram, ahol az Úr Jézus ül. Köszönjük, hogy mi is ott ülhetünk vele együtt, és uralkodhatunk az egy Jézus Krisztus által, az ellenség ereje felett, és minden rossz dolog felett a Jézus nevében, mert a Jézus nevében erő van és hatalom. Köszönjük, hogy ezt kimondhatjuk, és az ige élő és ható és szellem és élet van bent az igében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy életet szólhatunk másokra is a Jézus nevében, és magunkra is, és a problémákra is, és az elhalt sejtekre is életet szólunk, mennyei atyám, és minden elváltozásra, minden rossz dologra életet szólítunk, és nálad nincs lehetetlen, Uram, mert nálad minden megvalósulhat, ami jó értelmű, Uram. Köszönjük ezt, mert tőled száll alá, a mennyei atyától száll alá minden jó dolog a mennyből. Köszönjük ezt neked, és itt változásnak nincs is árnyéka sem, mert te, amit kimondtál a szádon, az úgy van, és az soha nem változik. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz marad, és az ő igéje is, és köszönjük ezt neked, mennyei atyám. Elparancsoljuk a testekből a tüneteket a Jézus nevében, és gyógyultnak szólítjuk magunkat, mert tudjuk azt, hogy az ő sebeiben, a drága Jézus sebeiben gyógyulást nyertünk, és a megváltás művében ez szerepel, és ezt hisszük, Uram, hogy a Jézussal kereszten ezt elvégezte. Ő tisztára mosott minket, meggyógyított minket, és bűntelenné tett minket, és örök életet adott nekünk. Hálásak vagyunk, és bővölködévé tett minket. Köszönjük, mennyei atyám! És ugyanúgy gyógyulásokat szólítunk a testekre, mindenki, aki betegséggel vagy betegségtünettel küszködik Jézus nevében, ezeket levágjuk a testekről Jézus nevében, és nem engedjük, hogy az ördög támadjon minket Jézus nevében, és megújítjuk a lelkünket, hogy a gyógyulás a szellemünkből át tudjon lépni, át tudjon menni ezen a lelki hídon a testünk gyógyulását, hogy megkapjuk Jézus nevében. Köszönöm a drága életeket, Uram, és köszönöm azt, hogy együtt és egységben lehetünk a mai napon is. Átadjuk a Szent Szellemnek a mai alkalmat, köszönjük, hogy ő vezeti, irányítja a mai alkalmat is a Jézus nevében, mert bizodalmunk van hozzád, mennyei atyám, a Jézus drága szent nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Megkezdjük a mai alkalmat. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a 2023-as év első alkalmán, első összejövetelén. Jézus nevében és áldott békés, örömmel és kegyelemmel teljes boldog új évet kívánok mindannyiótoknak, és egészségben, bőségben és erőben teljes új évet kívánok az év minden napjára. A mai napon, mivel elkezdjük az új évet, az utolsó évet is hálaadással szoktuk búcsúztatni, és hálaadásba veszük az év kezdetét is, hogy egész évben a hála legyen velünk, és a dicsőítés formáiról is fogok beszélni, mert ez nagyon fontos téma, mert sajnos nagyon sokszor látok olyan dolgokat, ami még ilyen vallásos illatú, ilyen megszokás, amit nem szabad engedni, hogy utánzás legyen, vagy éppen megszokásból tegyük a dolgokat, hanem adjuk át a Szent Szellemnek magunkat, és engedjük, hogy ő mondja meg, vagy mutassa meg, hogy mikor mit tegyünk Jézus nevében. Tehát amikor elkezdjük dicsérni az Urat, a mennyei Atyát, akkor megváltoztatjuk a szellemi légkört. Ezt bizonyára mindannyian tapasztaljátok, hogy más lesz a szellemi légkör, hogy egy kicsit megborsózol, vagy éppen zsibbad a kezed, vagy érzed ezt az áhítatot, inkább így tudom ezt mondani, a dicséret végére. És ez segít felkészíteni a szívünket a következő szintre. Többféle szint van. Ugye a dicséret, amikor elkezdődik, amikor együtt énekelünk és dicsérjük az Urat, akkor először általában testből indulunk el. Tehát összejövünk és elindul valahol ez a dicséret. Testből kezdjük el. Aztán átlépünk a dicsőítésbe, ami egy magasabb szint, ami azt jelenti, hogy kezdünk ráhangolódni a mennyei dolgokra, a szellemi dolgokra, a mennyei szellemi dolgokra, tehát próbálunk összekapcsolódni az Úrral. A harmadik szint pedig az imádat, amikor kedves Ági testvérem segített ebben, hogy megértsem azt, hogy amikor az Úr és te vagy, amikor ugye elvonulsz az imaszobádba is, ami azt jelenti, hogy imádkozol, és átadod magad az Úrnak, és tiszta szívből tudsz hozzá imádkozni, akkor te vagy és az Úr együtt. Tehát kizársz mindent. Tehát átváltozik egy imádattá, ami egy még magasabb szint, és teljesen átadod itt már az Úrnak a lényedet. Tehát ahogy hallgatjuk a dicséreteket, és ha csak a szövegét hallgatod, hát minden igei, tehát igei alapon készülnek a dicséretek is. Abban erő van, élet van. Tehát amikor azt hallgatod, és becsukod hozzá ráadásul a szemed, annyira szépen át tudod adni magadat az Úrnak. Tehát nagyon jó imádatig elmenni. Tehát ez nagyon fontos ez a dolog, hogy ezt végigvigyük, és átadjuk magunkat az Úrnak. Tehát a hálaadás a keresztény életünk egyik legfontosabb része. Mindig hálát kell adnunk. Hálaadás a hitünk kifejezésének egyik módja, ami nagyon fontos a mindennapi életünkben. Ehhez elolvassuk a Zsoltár 107.21-22-es ige verset. Azt mondja, adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgokért, és áldozzanak hálaadásnak áldozatával, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel. Amen. Tehát azt is tudnunk kell, hogy a hálaadás Istent dicsőíti meg, nem pedig magunkat. Tehát nem magunknak köszönhetjük az elért eredményeket, hanem Istennek, mert ő végzi el az életünkben ezeket a dolgokat. Jézus is hálaadással kezdte az imádságait, mert bízott az Atyában, hogy elvégzi a jó dolgokat az életében. Tehát amire az Atya elhívta, ő beteljesítette, de mindig hálaadásban volt. Úgy indult el hálaadással. Pedig Jézus Istennek a fia volt, és ő hálát adott, és nem idegeskedett, meg nem görcsölt azon, nem kételkedett abban, hogy meg fog-e történni, vagy nem, amit ő megcselekedett. Sokan elgondolkoznak, mi lesz, ha ráteszem a kezemet a betegekre. Tehát sokan félnek attól, hogy rátegyék a kezüket valakire, mert ahogy van a dicséretben is, hogy ha nyelveken imádkozunk, vagy föltesszük a kezünket, vagy bármit teszünk, akkor bolondnak néznek bennünket. Tehát sokan ezt nem veszik jó néven, de el kell jutni addig a szintig, hogy igen, megcselekszem, amit az Isten, a Jézus és a Atya akart tőlünk. Mert meg is kell tenni, és nem érdekel, hogy ki mit mond. Vagy éppen mi a hite, vagy mi lesz belőle. Kicsit eltértem, de ezt mondom, elmesélem. Tehát mi lesz, ha ráteszem a kezem a betegekre, vagy az imában megkapom-e vajon a választ, vagy megkapjuk-e, ha valakivel imádkozunk együtt, és az ő problémájára megkapja-e a választ. Hát ugye ez mindig a hitem múlik, ahogy mondtam. És ahogy mondtam azt is, hogy Jézus is hálát adott még mielőtt imádkozott volna. Tehát nagyon sokan nem tudják azt, hogy milyen fontossága van a hálaadásnak ima előtt, vagy bármit teszünk, mert mikor felébredünk reggel, és azt mondjuk, hálás vagyok, atyám, hogy felébredtem, hálás vagyok ezért, minden percben mondhatnám azt, hogy miért vagyok hálás neki. Tehát a hálában benne van az Isten iránti bizalom. És ugye én nagyon-nagyon megragadta a szívemet ez, hogy Istenben bízni. Mert csak akkor tudunk elérni bizonyos dolgokat, ha a bizalom ott van. És úgy tudunk tényleg előre menni, ha bízunk Istenben, és tényleg tiszta szívvel adjuk neki a problémáinkat. Tehát Jézushoz visszatérve, hogy hálát adott, például Lázár feltámasztása alkalmával is előtte hálát adott, a kenyérszaporításkor is, ha olvassátok ezeket a történeteket, hálát adott előtte, az utolsó vacsorán, ez csak három példa, de több benne van az írásban, hogy hálát adott. Aztán Pál apostol is hálát ad szinte minden levelének a kezdetén, ha elolvassátok. Lehet, hogy néhány igével arrébban, nem az első két igében van, de hálát ad minden egyes alkalommal ő is, és ez csodálatos. És nem csak a levelek elején találjátok meg ezt az új szövetségben, hanem ahogy olvassátok az igét, a leveleket, közben is találtok hálaadásokat. És tanulmányozzátok ezeket a leveleket, és merítsetek belőle hálaadással kapcsolatban, mert bizony Pál apostol kiemelten tanít bennünket a hálaadásról, úgyhogy nézzetek utána. És most megnézzük az 1 Tesszalonika 5-ös fejezetben a 16-tól 18-ig. Miénkből is elolvasom, és az egyszerűből is. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Az egyszerű fordítás még érthetőbben leírja, hogy mindig örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, minden körülmények között adjatok hálát Istennek, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban. Amen. A minden körülmények között az ne tévesszen meg senkit, mert nem azt jelenti, hogy amikor beteg az ember, akkor azért kell hálát adni, mert beteg. Mert azt nem Isten adta, ugye tudjuk. Tehát a minden körülmények között nem azt jelenti, hogy mindenért, mert abban benne lennének a rossz dolgok, ahogy mondtam is ezt az egy példát, a betegséget. Hanem azt jelenti, hogy minden helyzetben, még a rossz helyzetben is adjunk hálát Istennek, mert ő hatalmasabb minden problémánál. Tehát adjunk hálát abban, amikor beteg valaki, hogy Jézus ezt elvégezte értem, és hálát adok, mert tudom azt, hogy én az ő sebeivel meggyógyultam. Tehát amikor valaki rossz helyzetben van, betegségben van, vagy bármi támadás alatt van, akkor is adjon hálát Istennek, hogy abból a helyzetből kimenekíti. Érthető így, ahogy elmondtam. Jó, köszönöm. És van egy példa, amikor Pál és Silás a börtönbe kerültek. Apostolok cselekedeteiben egy igét olvasok el ebből, a 16-25-öst. Ugye tudjuk azt, hogy Pál és Silás azért került börtönbe, mert Jézus nevét használták. Tehát nem tagadták meg, mert ahogy mondta a Pál is, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, ők is hirdették. És ahogy mi sem szégyeljük, mert hirdetjük a világnak. Tehát ezért kerültek börtönbe, és ráadásul meg is verték, megvesztőzték őket, megverték őket. És most gondoljatok bele azért, akit nem tudom hányszor megütnek, a hát a csupa vér, meg seb, meg fájdalmas, nagyon is fájdalmas. És így ebben a helyzetben, a legbelsőbb börtönbe zárták a börtön mélyébe, és lábaikat ráadásul kaludába tették, ami azt jelenti, hogy nem tudtak mozogni rendesen, meg hát úgy véresen és fájdalmak közt oda bekerültek. És ennek ellenére mit tettek? Szóval hatalmas dolog azt megtanulni, nem is tudom, ezt megtanulni kell, vagy nem tudom, hogy hogyan kell ezt működtetni, hogy a legnagyobb betegségben, a legnagyobb fájdalmaid között tud Isten dicsérni. Hogy tudj megszólalni, mert sokszor a fájdalomtól nem tud az ember beszélni. De ők tudtak, mert azt írja Apostolok Cselekedete 16-25-ös ige, hogy éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent. Amen. Tehát dicsőítették az Istent. A legnagyobb fájdalmak között, mert az éjféltárban azt jelenti, hogy a legnagyobb fájdalom között dicsérik az Istent. És dicsérték, és Isten meghallgatta őket, ahogy fölment az imádság, úgy leszállt a dicsőség, és megváltoztatta a légkört. Hallgatták őket a foglyok, és megváltozott minden, és kiszabadultak. Tehát nagy dolgokat tud az Úr elvégezni, nem részletezem teljes mértékben, nem erről akarok ma beszélni, de nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és mi is így foglalkozzunk ezzel, és minél mélyebben belemélyedjünk az igébe, és tanulmányozzuk, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Aztán kétféle hálaadásról beszélhetünk. Az egyik az, amikor utólag adunk hálát azokért a jó dolgokért, amit Isten már elvégzett az életünkben, amik már ugye hátunk mögött vannak, amik már megtörténtek, és hála Istennek, hogy megjöttek az ima válaszok, mert ehhez hozzátartoznak az ima válaszok is, tehát a megválaszolt imádságok is. A másik pedig az előre mondott hálaadás, amivel felgyorsíthatjuk az imáink valóságba jövetelét. Tehát imádkozunk, és mindig utána egyszer imádkozunk, egyszer kérünk az Atyától, imádkozunk, utána csak hálaadásba mondjuk, hogy hálás vagyok, Atyám, hogy például a útja teljes mértékben te tőled való, és egészségben, békességben, épségben haza tud érni. Tehát vagyis az előre hálákat adunk azokért a dolgokért, amikért már hitben imádkoztunk, és ehhez nézünk igét, mert nagyon ismert ige, de minél többször foglalkozunk vele, annál jobban belemélyed a szívünkbe. Márk evangélium 11-es fejezetében a 22-től 24-ig. Ezt is mind a két fordításból elolvasom. Azt mondja, és Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meg lesz néktek. Az egyszerű fordítás pedig úgy mondja, Jézus így válaszolt, legyen bennetek Isten hite. Ez a legfontosabb, hogy legyen isteni hitünk, legyen hitünk. A hite mindenkinek van amúgy. Van az elveszetteknek is hite, de amikor befogadod Jézust, akkor isteni hited lesz. Tehát akkor lesz Istentől való hited. A folytatva, igazán mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, menj és zuhanj a tengerbe, és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, akkor úgy is lesz. Ez az ige, ez arról szól, ugye, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, az a hegy az egy probléma. Tehát nem egy hegyet kell elképzelni, hogy az bele megy a tengerbe, hanem egy problémához, ha szólsz, akkor az eltűnik. És nagyon jó ez, hogy zuhanj a tengerbe, mert mikor elmúlnak a rossz dolgok meg, amikor imádkozunk ezekért, akkor már nem kell visszahozni, meg a múltban elkövetett rossz dolgokat sem kell előhozni, mert azt mondja Isten, hogy a feledés tengerébe veti. És amikor Istenhez imádkozunk, meg amikor már imádkoztuk azt, hogy ez a probléma már nincs nekem, akkor azt el kell felejteni. Hálával öntözni kell, hogy tudom, Uram, hogy te ebből kihoztál. Hálás vagyok ezért, de nem kell állandóan visszahozni, mert igazából azzal is visszahozzuk a gondolatunkban, hogy már imádkoztunk érted, de még mindig, ha ott van, akkor állandóan ott kattog a gondolatunkban, és az igazából nem jó, mert akkor mindig visszajönnek azok az érzések, mert általában ugye a lelkünk az, ami legjobban sérthető, és a legjobban, hogy is fejezzem ki, a lelkünk az, ami legjobban kattog, ugye a gondolatunkban mindig visszajönnek ezek a dolgok, ezek a rossz dolgok. Tehát ha valaki azt mondja ennek a hegynek, ez egy kicsit más oldalról is elmagyaráztam, de itt arról van szó, hogy ha szólsz a problémának, akkor az eltűnt onnan Jézus nevében. Lehet, hogy még a tüneteket érzed, de akkor is abban legyen a hited, hogy Jézus azt már elvégezte. Tehát te egészségesnek lásd magad, mert a lényed az egészséges. A testedre meg átmegy a bensődből, a lelkeden keresztül, a gondolatokon keresztül átmegy a gyógyulás. Tehát ezért fontos, hogy Isten igéjét gyakoroljuk. Tehát azt mondja a 23-as, igazán mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, menj és zuhanj a tengerbe, és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, akkor az úgy is lesz. Tehát nem szabad kételkedni, amikor problémában vagy, akkor higgyed azt, hogy igen, abból a helyzetből engem az Isten kimentett. Nem kételkedve. Mert hogyha nem is olyan a helyzet, akkor meg még jobban jön például a fájdalom vagy a támadás, akkor ugye mit csinál az ördög? Egy kételkedést hoz, hogy na most vajon Isten meghallgatta az imámat, vagy nem hallgatta meg. Vagy most meg fogok gyógyulni, vagy nem fogok. Vagy meg fog az a helyzet változni, vagy nem fog. Tehát nagyon fontos, hogy nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, és az úgy is lesz. Mert azt mondja a következő ige, hogy ezért mondom nektek. Tehát Jézus nyomatékosan mondja, hogy igazán mondom nektek, ugye, hogy amikor imádkozol a probléma miatt, akkor azt ne kételkedj és higgyed, hogy az megtörténik. Itt meg azt mondja Jézus, hogy ezért mondom nektek, hogy amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni. Tehát akkor kapod meg, ha hiszed. Tehát ha kételkedve mondod, és most vagy most elmondom az imád, de nem hiszem el, akkor nem fogod megkapni. Tehát fontos, hogy erre odafigyeljünk. Tehát annak tudatába kell imádkoznunk, hogy a kért dolog, ami az ima alatt már megfogant a szívünkben, az már megvan. Tehát ezután folyamatos hálaadással tudjuk működésbe hozni az ima választ. Tehát ezért már csak hálát adunk utána is hídben. Tehát nem engedjük el. Tehát vannak olyan képzeletünk, mert ugye a lelkünkben benn van a képzeletvilág is, hogy szeretnénk az életbe eljutni valahova. Szeretnénk valamit, elképzelünk, hogy hú, de jó lenne, hogyha az meg lenne az életünkben. Tehát lássuk azt a képet, és azt ne engedjük el. Tehát, hogy a betegségünkben is a gyógyulást lássuk meg, és ne engedjük el, akármit érzünk. Akkor is gyógyultak vagyunk, és tudjuk. Nem kell viselni, mert nem azt mondta Jézus, hogy viseld el a betegséget, hanem, hogy tüntesd el az életedből. És ezért kell az elmét megújítani, hogy az helyrehozzon bennünket. Tehát a hálaadás és a dicséret szorosan összefüggnek egymással. A dicséret az az elménk, a gondolatvilágunk Istenre való ráhangolását jelenti. Ez egy keresztény életforma, ami az Úrral való kapcsolatról szól. És ez azt jelenti, hogy amikor egybegyülekezünk, és folyik a dicséret, akkor a szellemünkkel és a lelkünkkel ráhangolódunk Istenre. Viszont helytelen hozzáállás az, amikor a szánkkal ugyan énekelünk, de a gondolataink azok meg nagyon messze járnak Istentől. Tehát nem a dicséret szövegét hallgatom, hanem énekelem, mert tudom a szöveget, énekelem, de mégis a kattogok a gondjaimon. Tehát fontos az, hogy ne így történjen, hanem rá kell hangolódni Istennel. Tehát őre kell fókuszálni. Tehát ilyenkor gyakorlatilag csak testben vagyunk jelen az alkalmon. Tehát ez olyan, mint amikor elmennek a vasárnapi misére, és akkor kipipálták, hogy ott voltunk. Tehát nem lehet így hozzáállni. Tehát amikor dicsérsz, akkor ne csak motyorogj az órod alatt, ez a másik dolog, hogy amikor dicsérjük az Urat, engedd ki, és engedd ki a hangodat, és tiszta szívvel énekelj az Úrnak. És nem én akarom így, nem a pásztor akarja így, hogy így tegyél, hanem az Úr akarja. Az Úr mondja, hogy engedd ki a hangodat, és őnek énekelj, ne nekem, meg ne a melletted ülőnek, hanem az Úrnak énekelj. Add át magad, ne foglalkozz vele, hogy a melletted ülő, vagy a melletted álló mit mond, vagy hogy néz rád, vagy mit csinál. Te, ahogy a Szent Szellem irányít, add át magad az Úrnak. Ez nagyon fontos, mert csak úgy tudsz átmenni az imádatba. Akkor tudsz ráhangolódni teljes mértékben az Úrra. Tehát nem nekem kell megfelelned, meg nem a melletted levőnek, hanem Isten kell dicsérni, Istennek kell örvendezni, Istennek kell énekelni, újongni, és nagyon sok mindent. És Istenhez kell a kezedet felemelni, nem azért, mert melletted levő felemelte, hanem azért, mert téged indít a Szent Szellem arra. Akár le is térdehetsz, majd mindjárt fogjuk venni a módokat, hogy hányféle módon dicsérheted az Urat, és ezt a Szent Szellem indítatására tegyed. Mindig. Ne arra, mert a másik ezt tette. Tehát Isten azt kéri tőled, hogy bátran engedd ki a hangodat. Engedjük azt, hogy a mi szívünk összekapcsolódjon Isten szívével. Tehát szívből szívbe megy ez a dicséret. És úgy kell ennek lenni, hogy úgy menjen szívből szívbe. A mi akaratunkon és döntésünkön múlik az, hogy a dicséret alatt Istenre fókuszálunk, vagy a világi dolgokra. Tehát a saját problémáinkra, vagy a gondjainkra fókuszálunk, vagy Istenre. Amikor az akaratod elkezd megegyezni Isten akaratával, mert az akarat az a kapu, ami engedi, hogy Istenhez kapcsolódj, vagy a világi dolgokhoz, vagy a gondjaidhoz kapcsolódj. Tehát nagyon sok múlik a szabad akaratodon. Mit akarsz? Ez a te döntésed. Ha eljössz az összejövetelre, csak azért jössz, hogy itt legyél, vagy azért jössz, hogy együtt dicsérjük az Urat, hogy valamit kapjál az Úrtól. Ha más nem, azt a csodálatos jelenlétet, amiben tudunk áradni. És már az megváltoztatja az életedet. Egy békességet hoz. Én hiszem ezt, hogy ez így van. Tehát nagyon fontos, hogy mire fókuszálunk, amikor dicsérjük az Urat, és a mi akaratunkon múlik. Tehát amikor az akaratod elkezd megegyezni Isten akaratával, akkor tudunk átlépni a szellemi birodalomnak a küszöbén. Zsoltár 100-ban a 4-es igeverset olvasom fel ehhez. Azt mondja, menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Amen. Azt mondja, menjetek be udvaraiba dicsérettel. Milyen jó. A lelkünk területén van az akaratunk, amiről beszéltem, és ez az akarat, ez a kapu, amely Isten jelenlétébe való belépést biztosítja az akaratunk. A lelkünk többi területe az udvar, ahol az értelem, érzelem, képzeletvilág, gondolatvilág van. Az akaratunk az, ami beengedi Isten jelenlétébe, vagy kint tart minket Isten jelenlétéből a gondjainkba. Sajnos az ember akarata úgy is tud működni, hogy szembefordul Isten akaratával, ami egy hibás döntés és hozzáállás. Ugye magasabbra tesszük a lécet az akaratunkkal, mint a mi Isten akarata. Mi akarjuk megmagyarázni, hogy mi legyen a megoldás, és nem Istenre bízzuk rá, hogy az ő akarata szerint történjenek a dolgok. Mindig mi akarunk mindent megoldani. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne engedjük mindig a mi elgondolásunkat, mert abból nem jól jövünk ki. Nagyon sokszor bele esünk abba, amikor ütjük a vasat, és akkor is úgy legyen, és nem úgy történik. Nem kérdeztük meg Istent, hogy ő mit szól hozzá. Na most átlépünk a dicséret kifejezésének a módjaira. 13-at fogok felsorolni. Nem sokat beszélek hozzá, de igék vannak, tehát van, ahol egy igét, van, ahol kettőt fogok felolvasni, nem akarom nagyon az időt húzni, de fontos azt, hogy erről a módokról tudjatok, hogy mik a dicséret kifejezésének a módjai, mert erről nem igazán tanultunk eddig, hogy ennyiféleképpen lehet Isten dicsérni. Az első, hogy dicsérd őt énekekkel. És több mint 300 igevers foglalkozik az énekléssel. Nagyon sok van a zsoltárokban. A másik meg nem kell ahhoz jó énekesnek lenned, hogy nem fontos, hogy a dallamokat úgy tud, hogy tökéletesen, hanem az a lényeg, hogy az Úrnak énekeljél. Tehát nem fontos az, hogy te most milyen a hangod, és ne is érdekeljen, hogyha te hamisan énekelsz, hamisan énekelsz. Az Úr szeret téged, úgy, ahogy vagy. Ehhez a dicsérdőt énekekkel módhoz van igeversünk, a Zsoltár 95-ben az 1-es-2-es igevers. Jöjjetek el, énekeljünk az Úrnak, vigadozzunk a mi üdvösségünk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk néki zsoltárokat zengve. Amen. Az apostolok cselekedeteiben felolvastam, hogy énekkel dicsőítették Istent a Pál és Silás, és a Zsidó 2.12-ben is van egy ige. Azt mondja, mondván, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak a gyülekezetben, énekkel dicsőítelek téged. Amen. A következő mód, dicsérd őt kiáltással, vagy örömteli újongással. Látjátok, hogy mire buzdít minket az ige? Hogy nyissuk ki a szánkat, kiáltsunk hozzá, újongjunk, örömbe legyünk. Zsoltár 68, 3-as. Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak Isten előtt, és újonganak örömmel. Amen. Lehetne ezt végigolvasni, mert rengeteg ige van belőle, úgyhogy csak egy-egy igerészt vettem ki. A Zsoltár 81.1-es is, azt is megjelöltem. Az a másik, amit szeretnék, és egy új szövetségit is. Azt mondja 81.1-es, örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újongjatok a Jákob Istenének. Amen. A Lukács 10.21-ben egyszerű fordításból olvasom, és ez Jézusról szól. Akkor Jézus a Szent Szellem által újongott, örült, és így dicsérte Istent. Dicsőítelek, Atyám, menny és föld ura, hogy ezeket elrejtetted a bölcsek és okosak elől, de megmutattad azoknak, akik olyanok, mint a kisgyermekek, igen, Atyám, mert te így láttad jónak. Ez az egyszerű fordításból van. Tehát látjuk azt, hogy Jézus is örült és újongott. Tehát az újongás az akár táncolni is lehet, tehát többféle jelentése van az újongásnak. A következő mód, dicsérd őt hangosan, hallható hangon, és ne csendben. Tehát amikor énekelünk, engedjük ki, és dicsérjük az Urat együtt, egységben. Tehát a dicséretnek hallhatónak kell lennie, nem olyan dolog, amihez csendben lehet maradni. A Zsoltár 66.8-as, ez egy kicsit így szárazabb rész, mert csak igéket olvasunk, de az ige az életet ad, tehát egy kicsit elmélyedünk benne. Tehát Zsoltár 66.8. Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. Az egyszerű fordítás úgy mondja, hogy áldjátok Istenünket, mint ti népek, hangosan dicsérjétek őt. Istenünk, te adtál életet nekünk, te őrzöd meg életünket. Amen. A Zsoltár 98.4. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Harsanjatok fel, örvendezzetek, és dicséretet énekeljetek. Egyszerű fordításban úgy van, hogy énekeljen az örökkévalónak minden ember. Énekeljetek dicséretet, örüljetek, és kiáltsatok. Amen. Következő mód az, hogy dicsérd őt nevetéssel. A Zsoltárok 126.2. Azt mondja a miénkből, akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok. Hatalmasan cselekedett az Úr velünk. Amen. Az egyszerű fordítás azt mondja, hogy lelkünk megtelt vidámsággal, nyelvünk öröménekkel. Azt mondják a népek, hatalmas dolgokat tett Izraellel az örökkévaló. És a Filippi 4.4-ben, hogy az új szövetségből is legyen néhány ige, A Filippi 4:4-ben pedig azt írja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az 5. dicséret kifejezés módja a hálaadás. Efézus 5:20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. A Zsoltár 100-ban a 4-est már olvastuk, de az egyszerű fordításból elolvasom. Azt írja, lépjetek be kapuin hálaadással, jöjjetek udvaraiba dicséretekkel, tiszteljétek és áldjátok őt, még a tisztelet is benne van a hálaadásban. Következő, a dicsérd őt, hogy felállsz. Azzal, hogy felállunk, ugye azzal is lehet dicsérni az Urat. Tehát az is egy dicséret, hogy felállsz, és azzal megtiszteled az Urat. Zsoltár 135-ben, 1-től 3-ig. Azt mondja, dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek őt, ó, ti szolgái az Úrnak, akik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, dicsérjétek nevét, mert gyönyörűséges. Amen. Amen. Tehát ebben van, hogy felállva dicsérhetjük az Urat. Dicsérd őt azzal, hogy letérdez. Zsoltárok 95:6. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Ezt hallottátok a dicséretben is. És azért is szedtem össze ilyen dicséreteket, hogy ezeket a módokat lássátok meg benne. Efézus 3:14, új szövetségi ige, azt mondja itt Pál, ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt. Amen. És van még a római levélben is, és a filippi levélben is. Ezeket nem olvasom el, ezek a, amikor a Jézus nevére minden térd meghajul, arról szól mind a két ige. A következő dicsérd őt tapssal, Zsoltárok 47:1. Azt mondja, ti népek, mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek a győzelem szavával. Amen. Dicsérd őt tánccal. Zsoltár 149:3. Dicsérjétek az ő nevét tánccal, dobbal és hárfával zengjetek néki. Amen. És a Zsoltár 87:7, az pedig az egyszeri fordításból olvasom. Ők pedig így énekelnek és táncolnak örömükben. Minden forráson belőled fakad. Amen. Azt mondja a következő. Dicsérd őt felemelt kézzel. Zsoltár 134:2. Emeljétek fel kezeiteket a szent helyen, és áldjátok az Urat. Következő, dicsérd őt nyelveken szólva és énekelve. Efézus 5-ben a 19-es. Ugye tudjátok, hogy az Ószövetségben nem volt nyelveken szólás. Jó, ez csak új szövetségi ige lehet. Keresztutáról beszélünk itt. Tehát nyelveken szólással, vagy nyelveken énekelve, Efézus 5:19. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. A másik pedig az apostolok cselekedetei 10:46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Amen. Következő, dicsérd öt hangszerekkel. Zsoltár 150-hez megyünk, és körülbelül 195 ige hely van, ahol olvashatjátok, hogy hangszerekkel dicsérik az Urat. Tehát a Zsoltár 150-ben a 3-től 5-ig. Dicsérjétek őt kürzengéssel, dicsérjétek őt lanttal és hárfával, dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedükkel és fuvalával, dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal. Amen. És mindenki, akiben lehellet van, dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat. Ugye, ezt a, nem találtam meg ezt a dicséretet. És van még számos más nemzenés módon is dicsérhetjük és dicsőíthetjük Istent, például adakozással. Adakozással is. Az is egy dicséretmód, az adakozás. 1 Krónika 16-29. Azt mondja, adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jöjjetek elejébe, imádjátok az Urat szentség ékességében. És a következő ige ehhez a Máté Evangélium 2.11-ben azt írja, és bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván imádják őt, és kincseket kitárván, ajándékokat adván néki, aranyat, tömjént és mirhát. Ez a másik ige. Aztán van, hogy jó cselekedetekkel, ez is egy mód, hogy jó cselekedetekkel tudjuk dicsérni az Urat, ez a Máté 5.16-os igében van megírva. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Mert ez is még az evangéliumokban van, amikor Jézus itt járt a földön, akkor tanított erről. És az utolsó, hogy gyümölcstermésssel. János Evangélium 15.8. Azt írja, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amen. Tehát, ha végig tanulmányozzuk a dicsérő módokat, és azokkal kapcsolatos igéket, akkor abból láthatjuk, hogy ezek a módok együttműködnek, összecsengenek, együtt járnak. Tehát olyan, mint egy zenekar, ott is van dobcintányér, orgona, minden, és itt is, hogyha megnézitek az igéket, a felemelt kezeknél is nem csak a felemelt kéz van, hanem énekeljetek. Vagy a másik igébe, hogy újjongjatok, tehát a kiáltás, az újjongás, a táncolás, hogy hangszereken dicsérjük, tehát ez minden egybe van. Tehát bármelyik igét nézed, nagyon összecsengenek ezek a módok, együttműködnek. Tehát többféleképpen lehet az Urat dicsérni, de egy alkalommal le is tudsz térdelni, de énekelsz is közben, fel tudod a kezedet is emelni, tehát így tudom hasonlítani. Tehát többféle módon kiálthatsz az Úrhoz, hangosan énekelhetsz az Úrhoz, vagy hangosan imádkozhatsz az Úrhoz, tehát többféle módon meg lehet ezeket a dolgokat tenni. Nevethetsz, örömbe lehetsz, mikor dicséred az Urat. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket megértsük, és hogy ennyiféleképpen tudod dicsérni az Urat. Úgyhogy bármikor, bármelyik időben dicsérheted az Urat bármelyik módon. Tehát a dicséret megnyitja, a hálaadás pedig nyitva tartja a menny kapuját. Tehát dicsérjük az Urat, az megnyitja a kaput, hálaadás pedig nyitva is tartja továbbra. Isten szereti a dicséretet, felfigyel a dicsőítésre és a szívből jövő hálaadásra, és mindezekben örömét leli. És elolvassuk az Efézus 5.19.20-ast, már olvastuk, én az egyszerűből fogom nektek olvasni befejező igeként. Efézus 5-ben a 19.20-as ige vers. Egyszerű fordítás. Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást, énekeljetek az Úrnak teljes szívvel, énekeljetek neki új éneket. Urunk Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, az Atyának. Amen. Amikor különböző módon dicsérjük az Urat, akkor azt ne testből tegyük. A Szent Szellem indítatásából cselekedjük meg. És ne azért tegyük ezeket, mert a másik azt teszi, és én ezt őt utánozni akarom, hanem adjuk át magunkat az Úrnak, és teljes szívvel dicsérjük, és dicsőítsük őt, és imádjuk. Amen. Tehát a dicséret kifejezésének módjai, még egyszer pontokkal felsorolom. Dicsérd őt énekkel, kiáltással, vagyis örömteli újjongással. Dicsérd őt hangosan, dicsérd őt nevetéssel, dicsérd őt hálaadással, dicsérd őt úgy, hogy felállsz, dicsérd őt azzal, hogy letérdelsz, dicsérd őt tapssal, dicsérd őt tánccal, dicsérd őt felemelt kézzel, dicsérd őt nyelveken szólva és énekelve, dicsérd őt hangszerekkel, és számos más nem zenés módon is dicsérhetjük Istent, ami dicsérd adakozással, jó cselekedetekkel és gyümölcsterméssel. És hálákat adunk, mennyei Atyám, hogy a mai napon is megnyíltak a szívek a Te ígéd befogadására, és köszönjük az életeket, köszönjük a Te üzenetedet, Uram, a Jézus nevében. Hálákat adok a testvéreimért, Úr Jézus szent nevében. Amen. Most átadom az alkalmat Bor Ferenc pásztornak.
Szeretettel köszöntelek benneteket, én is. Elsőként imádsággal kezdem, mert az 1 Timóteus 2-ben azt olvassuk, hogy Isten azt kéri tőlünk, hogy először vezetőkért imádkozzunk. Tehát elsőként kihirdetem a vezetők felett, hogy nyitott a szívük az isteni tanácsokra, lehullott a sötétség leple a szemükről, és szabadok mindenféle megtévesztéstől és démoni befolyástól. Továbbá hálát adunk a vezetőkért és a hatalmi pozícióban levőkért, a szolgálatársokért, az oszlopokért, a mecénásokért és a szent kapcsokért, és áldást, békességet, bölcsességet, szent oltalmat, szent védelmet, szent időzítést és szent olajat rendelünk a számukra, hogy be tudják tölteni az elhívásukat. Egy rövid újévi üzenetet szeretnék átadni, és ez annak alapján fog történni, ami elhangzott az egyházunkban a szilveszter esti alkalmon. Azt fogja megváltoztatni az életünket, amikor a hallott tanításukat, legyen ez a múlt év, vagy a jelen év, megemésztjük, megéljük, és megcselekedjük. Nagyon fontos azt tudni és látni, hogy csak egy irányba tudunk nézni egy időben. Vagy előre, vagy hátra. A jövőnket pedig a fókuszunk és a képzelő erőnk határozza meg. Tehát nem mindegy, hogy Isten ígéreteire fókuszálunk, vagy a problémákra. Az első ige az Ézsaiás 42.9-es. Egy sokat mondó ige. A régiek imé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. Tehát egy év lezárult, elmúlt, és elkezdődött egy új. Amikor Mózes meghalt, Isten elismételte Józsuénak, hogy Mózes meghalt, és minden bizonnyal Józsué a népnek ugyanezt továbbadta, ami azt jelenti, hogy a régi elmúlt, egy új vezetővel egy új korszak kezdődött. Nagyon érdekes dolgot szeretnék nektek megmutatni. Józsué és Jézus ugyanazt a nevet viselték. A héberben a Józsué jelentése az, hogy Jahve a szabadító, és maga Jézus is a szabadító. Amit Isten lát az életedben, azt szeretné neked is megmutatni. És amikor ezt meglátod és megragadod, akkor tudsz benne hinni, és bele tudsz lépni Istennek abba a tervébe. Ahogy hallottátok, ma is nem a mi elgondolásunkat kell követnünk, hanem Isten tervét, mert az sokkal jobb, mint a saját elgondolásunk. Következő ige, Ézsaiás 43-ban a 18-19-es. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Imé újat cselekszem, most készül. Avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Tehát a múltat a feledés tengerébe kell vetni. És ezt úgy tudnám szemléltetni, hogyha egy pohár ivóvizet beüntünk a tengerbe, azt utólag ki tudjuk venni belőle? Hát semmiképpen sem lehetséges ez, mert az ivóvíz elvegyül a tengervízbe. Tehát Isten ugyanígy veti a múltunkat, a bűneinket, a hibáinkat a feledés tengerébe. És egy nagy táblát kiír a tengerre, hogy halászati tilalom. Tehát nem szabad kihalászni a múlt problémáit. Tehát Isten tervének egy része megtalálható az írásokban. és Isten neked személyre szabottan készít tervet a jövődre vonatkozóan. A Filippi 3.14-et olvassuk el, Pál apostol tanácsa olvasható itt. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Amen. Ide jegyzetként beírtam az ige mellé, hogy célként kitűzöm, ami kedves neked, Uram. Tehát ragadd meg ezt az igazságot. Sajnos mi olykor mégis a bolhából elefántot csinálunk. Tehát a kis problémákat is felnagyítjuk, és óriásiak lesznek, és mindez azáltal történik, hogy beszélünk róla. Ezzel tudjuk felnagyítani. De hogyha Isten dolgairól beszélünk, akkor az válik nagyobbá. Következő ige, Ézsaiás 59.21. És én ővelük így szövetséget szerzek, szól az Úr. Szellemem, amely rajtad nyugoszik, és igém, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké. Kérdésem az, hová adta Isten az igét? Azt mondja az ige, hogy a szánkba. És ez azt jelenti, hogy nekünk az igét kell szólni. És olyan szavakat ne szóljunk, ami nincs Isten szótárában. Főképp a négybetűs nyomdafestéket nem tűrő szavakat. Azok nincsenek Isten szótárában. És ha megfigyeltétek az igét jól, akkor nem csak tőlünk várja el Isten, hogy szóljuk az igét, hanem még az utódainktól is. Az igeversek olykor személyesen is szólhatnak hozzád, ezt nevezzük rémának. Ez egy más szint, amikor ez a réma megérinti a szívedet. Ilyenkor egy pecsét kerül a szívedre, amely évekig is elkísérhet. És mondok egy hasonlatot. Az ügyvédek például használnak különböző bélyegzőt. Használnak olyan bélyegzőt, amit tintába nyomnak, és utána papírra, de a papíron a tinta az elhalványodhat, ha netán víz éri, akkor az elmosódhat, olvashatatlanná válik, de az ügyvédeknek van száraz bélyegzőjük. Ez olyan nyomot hagy a papírba, az anyagba, ami dombor betűket képez, és ez nem tűnik el. Na most ugyanígy Isten a réma igét a szellemünkbe belényomja. És ez ott van bennünk, és tudjuk, hogy Istentől milyen üzenetet, ígéretet vagy elhívást kaptunk. Következik az Ézsaiás 60-ban az egyes vers. Igazából házi feladatként megkérlek benneteket, hogy az egész 60-as fejezetet olvassátok el. Én nem szeretném túllépni az időkeretet, csak néhány igét fogok ebből felolvasni. Tehát az Ézsaiás 60-ban az egyes így szól. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Bővített fordításból olvasom, és így hangzik. Kelj fel a depressziódból, mert az új élet vár téged. Tehát fel kell kelnünk az elcsüggedésből, a depresszióból, a problémákból, a helytelen gondolkodásból. A kelj fel azt jelenti a héberben, hogy valaki fekszik. Tehát a depressziós ember az sokat fekszik. Mert el van csüggedve, kilátástalannak látja a helyzetét, és ledől az ágyra, mert nem tud mit csinálni. Úgyhogy a héber azt jelenti a kelj felre, hogy fekvő helyzetből fel kell. Engedd, hogy az Úr szóljon hozzád. Második vers. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. A világban mi van körülöttünk? Zavar, labilitás, kétségbeesés. De rajtad, mert Isten gyermeke vagy, Isten dicsősége ragyog. És ezt vald meg minden nap magad felett, hogy ez az enyém. És ne engedd, hogy az ár elsodorjon. harmadik vers. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Annyira fogsz világítani, hogy mások hozzád fognak jönni. És én sok bizonyságot hallottam arról, hogy egy keresztényhez megy oda egy idegen, egy buszmegállóba, vagy a vonaton, és őtőle kérdez információt, őtőle tájékozódik. Miért pont hozzá? Azért, mert a világosságot, ha nem is a fizikai szemeivel, de a szellemi szemeivel látja. Négyes vers. Emeld fel köröskörű szemeidet, és lásd meg. Mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Ez egy profécia, ezért mondja, hogy lásd meg. Mert még akkor nem volt látható abban az időben, Ézsaiás idejében. És nagyon fontos és lényeges kérdés, hogy amit nem látsz szellemileg előre, abban nem is tudsz hinni. Tehát, hogyha valamit szeretnél elérni, akkor a képzelő erőddel, ahogy hallottátok a pásztorotoktól is, a képzelő erőddel meg kell ragadnod, és azt a képet ott kell tartanod magad előtt. Ötös vers. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöme, és hozzád jön a népek gazdagsága. Kezd érdekfeszültévé válni az ige sor. Ez azt mutatja, hogy gazdag apukánk van. A 6-tól 11-ig levő versekben van egy felsorolás, amit az elménk szinte be sem tud fogni, hogy Isten miket ígért nekünk. Ez túlmutat a saját képességeinken és a saját jövedelmünkön. Mert Isten gondviselése hatalmasabb. Mindaz felett, amit mi el tudunk képzelni. Ugye az ige azt mondja az Új Szövetségben, hogy feljebb, mint elképzelnék, hogy elgondolnánk. Tehát meg kell bíznunk Istenben. A hitünket őbelé kell fektetnünk, hogy ezek megtörténhessenek. Hogyha mi magunk el tudnánk érni mindazt, amit Isten ígér, akkor nem lenne szükségünk Istenre. Tehát ne felejtsétek el, hogy feljebb, mint kérnénk, vagy elgondolnánk. De ott van az elménk, ami, ha nincs megújítva Isten igéjével, az le tud bennünket korlátozni. 12-től 14-ig, illetve a 14-es verset olvasom, és meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgató fiai, és leborulnak lábaidnál mindazok, akik téged gyaláztak. Hányatoknak van haragosa? A sajnos sok kereszténynek. Itt viszont van egy gyönyörű ígéret, hogy az ellenség hozzád jön és leborul előtted. És bocsánatot kér. Ragadd meg ezt is. 15-től 17-ig békességre vágyunk mindannyian, és ez a békesség Isten igéjében található. És nem véletlenül mondja az Úr Jézus a Máté 11:28-ban, hogy jöjjetek én hozzám mindazok, akik megterheltetetek, megfáradtatok, nyomásuk alatt vagytok, és én adok nektek mennyei békességet. 18. vers. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és az üdvösséget hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicséretet. Egy újfajta elvárás és látás kell, hogy kialakuljon bennetek. És ezt kiterjesztheted a környezetedre, de még nagyobb körben, még szélesebb körben. A megyére, az országra, a világra, és a változás akkor jön, amikor a gondolkodás módod meg fog változni Isten igéjének megfelelően. És a 19-től 22-ig levő részben ez az ige szakasz előre mutat az új Jeruzsálemre, amikor majd a föld újra teremtése után a mennyből a mennyei Jeruzsálem leszáll a földi Jeruzsálembe. Az utolsó ige sor az 5 Mózes 28-ban található, az 1-től 14-ig. Itt sem olvasok fel minden igét, legyen ez nektek házi feladat. Nem szeretnék a türelmetekkel visszaélni. Az egyes vers úgy hangzik. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor a földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr a te Istened. Az Ószövetség tökéletességet követelt. Erről szólt a törvény. Az Új Szövetségben már ez úgy hangzik, hogy Jézus betöltötte a törvényt. A második versben van az áldások ígérete. És reátszállnak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára. Tudnunk kell, hogy Istent nem befolyásolják a cselekedeteink. Ő, Jézus Krisztus látja bennünk. Tehát az áldások kiosztása nem az alapján történik, hogy hogy viselkedtünk, mit tettünk, hanem hogy befogadtuk az Úr Jézust, vagy sem. Márpedig a gyülekezeti tagok azok már befogadták. És mindaz a tiéd, és a miénk, ami itt le van írva. Az Ószövetségben látjuk, hogy feltételhez volt kötve az áldások teljessége, olyan módon, hogy a törvényt be kellett tartani. És az áldásuk alatt pedig azt kell érteni, hogy Istentől mindenből a legjobb és a legtöbb. A 3-7-ig itt van egy felsorolás, hogy áldott leszel mindenben, amit végzel. Ezeket hit által érhetjük el. És itt ugye felsorolja, hogy miből mennyit kapunk. Itt ugye az állatoktól kezdve minden van. Abban az időben az állat volt a vagyon, ha pedig ugye a jövedelmünk a vagyon. Ez egy gyönyörű 4000 éves írás, és ma is igaz ránk. 8. verset felolvasom. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben, és mindenben, amire ráteszed kezedet, és megáll téged azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld néked. Az a munka, amit csinálunk. Az ige azt mondja, hogy tegyük rá a kezünket. Most nem arról van szó, hogy valakire vagy valamire ráteszem a kezemet egy kalapásra, és nem csinálok vele semmit, mert akkor abból nem lesz semmi. Vagy a fejszére, hiába megyek ki az udvarra fát hasogatni, ha csak megfogom a fejszét, és nem dolgozok vele. Tehát itt a munkáról van szó. Tedd rá a kezedet mindenre, vagy mindenkire, is áld meg. Ez azt is jelenti, hogy imádkozhatsz a főnöködét, imádkozhatsz a polgármesterét és mindenféle vezetőjét. És hogyha netán közeli kapcsolatba kerülsz vele, miközben beszélgetsz vele, ráteszed a kezedet, ez alatt őt megáldod, ha nem is tudja. Tehát nem nyilvánosan áldod meg, de meg tudod áldani. A barátodat és bárkit, anyukádat, apukádat, testvéredet. A kulcs itt abban van, hogy amilyen munkát végzünk, azon lesz áldás. Ha semmiben nem kezdünk bele, azon nincs áldás. És sok szülő sajnos elvéti ott, hogy túlzottan kiméli és megfélkezi a gyermekeit, hogy jaj, ezt ne csináld, mert ez neked már sok, de viszont akkor nem lesz teherbírásuk. A mi korosztályunk még abban az időben élt, hogy a gyerekeket kivitték a mezőre is, és minden ház körüli munkába befogták. A disznóetetéstől a kacsaetetésig nekem is volt részem ezekben, és ott megtanultuk, hogy mit, hogyan kell csinálni. De mivel foglalkoztunk valamivel, úgymond rátettük a kezünket, azon volt áldás. Tehát a kulcs ebben a versben az, hogy csak azon lesz áldás, amivel foglalkozunk. Ha várjuk a sült galambot, abból nem lesz áldás. 9-től a 11-es versig. 11-es vers elejét olvasom, és bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban. Ezt valljuk meg együtt, jó? Mondjátok utánom. És bővölködővé tesz engem az Úr minden jóban. És ezt kérném szépen az egyszerűből elolvasni.
Az örökkévaló áldása miatt bővölködsz majd minden jóban a földön, amely felől megesküdött őseidnek, hogy neked adja. Megszaporítja utódaidat, állataidat és földet termését.
Halleluja. 12. vers. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. itt benne van a munka. A kezednek minden munkája. Tehát amit az előző versben olvastunk, hogy rátesszük a kezünket, az kimondott a munkát jelent. Tevékenységet. Legyen ez házkörüli tevékenység, vagy olyan tevékenység, amiért fizetnek. Viszont itt a vers vége nagyon érdekes, és a kérdés fölmerül, melyik a jobb, adni vagy kapni? Az ige egyértelműen azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. Ez egy új szövetségi ige, és ez egy új távlatukat nyit előttünk, mert hogyha adunk, az vetésnek minősül. A vetésnek pedig mindig lesz aratása, és vissza fog jönni. A 13. 14. vers pedig azt mondja, hogy Isten jó előmenetelt ad mindannyiunknak, és megtart bennünket. Halleluja. Köszönjük az Úrnak ezt a rövid kis üzenetet, hiszük, hogy a szívetekhez hatolt.
Kedves Ági testvérem!
Én is szeretném a dicsérettel és imádattal kapcsolatban elmondani. Amikor elkezdjük dicsérni az alkalom elején az Urat, akkor sokszor hústestből kezdjük el, de utána, amint le tudjuk tenni a gondjainkat, a problémáinkat, úgy egyre inkább át tudjuk magunkat adni az Úrnak. A lényeg az, hogy zárjuk ki a gondolatainkból a problémákat, a külvilágot, és az Úrra figyeljünk. Ne a problémák legyenek, és ne a külvilág legyen a figyelmünk középpontjában, hanem Jézus legyen a figyelmünk középpontjában. A dalok szövegére figyeljünk oda, és így át tudjuk magunkat adni az Úrnak. Amikor elkezdjük dicsérni az Urat, akkor elkezdünk belépni az Úr jelenlétébe. A következő fokozat a dicsőítés, amikor már egy kicsit mélyebb szinten bele tudunk merülni az Úr jelenlétébe. Én ezt így látom. És a legmagasabb fokozat az imádat, amikor már megszűnik teljesen a külvilág a számunkra, és teljesen megszűnik minden más, csak az Úr van és én, vagy az Úr van és te. Nincs már senki és semmi más. Rajtunk kívül kettesben vagyunk az Úrral. És ez a legmagasabb szint, és ilyenkor már teljesen átadjuk magunkat az Úrnak. Odaadjuk magunkat teljesen, és odaadunk magunkból mindent teljesen az Úrnak. És Ábrahám vitte az Izsákot feláldozni, ez az 1 Mózes 22-ben található. És ott van egy pont, amikor azt írja az ige, hogy már mindenkit hátrahagytak, csak Izsák és Ábrahám ment tovább. És ott a mi fordításunkban az van, hogy Ábrahám azt mondja, hogy felmegyünk a hegyre, imádkozunk és visszatérünk hozzátok. Egy tanításban elhangzott, hogy itt az imádkozni szó azt jelenti az eredeti szövegben, hogy imádjuk Istent. És ez azt fejezi ki, hogy mindent odadunk magunkból Istennek. És mi Istenben vagyunk, és Isten mi bennünk van. Amen. És a dalokban is van olyan szöveg, hogy odaadom neked mindenemet, Uram, és mindent átadok neked. És ez már az imádat a legmagasabb fokozat. Az apostolok cselekedetei 10. részében elhangzott az az ige, hogy nyelveken imádkoznak és magasztalják az Istent. Egy tanításban elhangzott, hogy a magasztalni azt fejezi ki, azt jelenti, hogy nagyobbá tenni. Ha állandóan csak a problémákról gondolkodunk, és a problémák vannak a figyelmünk középpontjában, akkor azokat tesszük nagyobbá Istenné a gondolatvilágunkban. Ha Istenre figyelünk, és Istenre irányítjuk a figyelmünket, akkor Isten tesszük nagyobbá a problémáknál, a gondolatunkban, az elménkben. És hálát adunk az Úrnak, hogy ebben is tudunk növekedni, hogy a gondolatvilágunkat egyre jobban az ige tölti be, és kiszorítja az ige a világi gondolatokat az elménkből. Halleluja. Amen.
Köszönjük szépen az elhangzottakat, úgyhogy hála az Úrnak ezért, hogy üzen nekünk a másikon keresztül is Jézus nevében. Amen. Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség nektek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia, feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá
teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem
Krisztusban. Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak.
Az Úr kegyelme kísérje az életeteket. Áldott és gyümölcstermő új évet kívánunk mindannyiótoknak.